Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ritkán adatik meg a lelki pásztornak, hogy két gyülekezetben legyen egyszer egy időben. Hát ez most nekem megadatott. Úgy gondolom, hogy még különlegesebbé teszi ezt a táborozást az, hogy nem egy gyülekezetnek a testvérisége lehet együtt, hanem két gyülekezeté. Kívánom azt, hogy Isten áldja meg nagyon az életeteket. Remélem, hogy jól telt, amennyiben értesültem, jól telt a táborozás eddig is, és hiszük azt, hogy Isten megáldja számunkra ezt a két napot, vagy másfél napot, amennyi még hátra van. Annyit szeretnék elmondani magamról, hogy együtt feleségemmel Nagyváradról érkeztünk. A nagyváradi Rogériuszi gyülekezetnek lehetek a lelkipásztora. Két fiút nevelünk, a nagyobbik Dániel 12 éves, a kisebbik pedig Otniel 7 éves, őket most a nagyszülők gondviselésébe hagytuk, és így jöhetünk el hozzátok. Hiszem azt, hogy Isten ma is szól, és bárcsak az előttünk álló időben is meghallanánk az ő hangját, és ezekben a percekben, amik következnek is, meghallanánk az ő hangját. Minden emberi szón túl, és minden emberi gondolaton túl jó lenne meghallani, megérezni, megérteni, magunkévá tenni, befogadni azt az üzenetet, amely Isten szívéből jön. Gyertek, imádkozzunk ezért együtt. Drága Úrunk, köszönjük, hogy egy új nappal ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük a napsütést, a meleget, a szép időt, a testvéri közösséget, a békességet, a te jelenléted, Uram is, a te örömödet, amelyet erre a helyre kiárasztasz, a te lelked jelenléte által, és azáltal az üdvösség által, amit hoztál és adtál nekünk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Uram, hogy te a dicséretek között lakozol, és próbáltuk, Uram, a mi szíveinket hangolni a te dicséretedre. Te tudod, és látod azt, hogy ez mennyire sikerül, de kérünk, hogy továbbra is munkálkodj bennünk. Kérünk azt, amit elkezdtél már az áhítaton, a dicséretek között, folytasd, Uram, a te igéddel. Kérünk arra, hogy add azt és mondd azt nekünk, amire a leginkább szükségünk van. Kérünk, Uram, hogy taníts bennünket. Szükségünk van arra, hogy befogadjuk a te tanításodat, hogy az életünket formálja, Uram, a te örökké való élő igéd és beszéded, amely akkor is megmarad, amikor az ég és a föld elmúlik, és mindazok megmaradnak, akik erre az igére építették az életüket. Uram, mi szeretnénk ilyen emberek lenni, akik nem a habokra építünk, nem a fövényre építünk, nem emberi gondolatokra építünk, nem kitalációkra, mesékre építünk, hanem a te igédre építjük az életünket, a jövőnket, családjainkat, gyermekeinket is, mindazt, Uram, amit nekünk adtál. Köszönjük, hogy ha a te igéden alapszik, akkor biztonságban van. Kérünk kegyelmességedből, jóságodból, szeretetedből és irgalmasságodból, bocsáss ki, Uram, a te igédet ezen a délelőttön, mindannyiunk szívére, mindannyiunk életére. Hadd lehessen az olyan hatalmas, hadd lehessen az olyan győztes, hogy minden ellenállást leromboljon bennünk, és átformálhasson a te képedre és a te hasonlatosságodra. Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg. Amen. Amen. Engedjétek meg, hogy egy történettel vezessem be a ma délelőtti és a holnap délelőtti témánkat, Krisztus élete benned és Krisztus élete általad. Egy képnek a történetét szeretném nektek elmesélni. Firenzében, az Uffizi képtárban van egy festmény, amely prédikál. Mert az, aki festette, így festette meg, hogy a festmény prédikáljon. Domenico Fetti, az olasz barokk festészet jeles alakja, korának sikeres embere volt. Mindenki boldognak gondolta, boldognak látta, mégis ő maga nem igazán volt megelégedve festményeivel. Egy alkalommal egy oltárkép megfestésére kérték fel, Szent Jeromos egyházközség volt a megrendelő, és Krisztus keresztre feszítését kellett megfestenie. Hetekig dolgozott ezen a képen, ezen az oltárképen, és a megrendelők elégedettek voltak azzal, ahogyan készül az ő műve. Miközben ezt a Krisztusról szóló, Krisztust ábrázoló festményt készítette, egy másik képpel is foglalkozott, egy másik képen is dolgozott. Ennek a képnek az volt a címe, hogy spanyol táncosnő. Elég erős volt a kettő között a kontraszt. Egy gyönyörű cigánylány állt modellt a képhez, és egy alkalommal észrevette, hogy készül a Krisztus kép is. Nem ismerte föl, hogy ki van a képen, és megkérdezte a festőt, hogy ki az. A festő azt válaszolta, Krisztus. Mi történik vele? Kérdezte a cigánylány. Mert nem ismerte az Úr Jézusról szóló történetet. Mondja a művész, hogy keresztre feszítik. Kik azok a többiek olyan gonosz ábrázattal? Kérdezte tovább. De a festő elhallgatott. Haragosan arra gondolt, hogy nem tud a kép festésére is figyelni, meg közben ennek a lánynak a kérdéseire is válaszolni. Majd egy következő alkalommal a lány csak nem hagyta nyugodni ez a kép, és tovább kérdezett. Miért feszítették keresztre? Rossz volt? Nagyon rossz ember volt? Fetti azt válaszolta, nem, sőt, nagyon jó volt. Hát ha jó volt, akkor miért feszítették meg? Csak rövid időre tették, és azután újra elengedték? A festő már látta, hogy nem tud kitérni a sokféle kérdés elől, és elmesélte ennek a lánynak a kereszt történetét, az Úr Jézus szenvedésének és halálának a történetét. A lány számára minden teljesen új volt, soha nem hallotta eddig a Krisztus evangéliumát, a Krisztus áldozatáról szóló igaz történetet. A művész számára, Fetti számára ez a történet megszokott volt. És képes volt arra, hogy megfesse ezt a festményt, anélkül, hogy bármilyen érzelmet is táplált volna az iránt, aki a képen volt látható. A lány szívében pedig hatalmas gyötrődés indult el, amikor hallotta mindazt, ami Krisztussal történt. Majd később az oltárkép és a cigánylányról készülő kép elkészült, mindkettő egy időben. Eljött utoljára ez a lány a festőhöz, és mielőtt elváltak volna, azt mondta neki, ugye uram, maga nagyon szereti őt, aki mindezt önért tette. Fetti nagyon elszégyelte magát, és nem ismerte bevallani azt, hogy neki igazából semmi köze ahhoz, akit megfestett, semmi köze neki Krisztushoz, ez egyszerűen csak egy megrendelés volt. Munka, pénz, üzlet, és semmi több. De az, amit kérdezett ez a lány, nem hagyta nyugodni. Teljesen felkavarta. És újból is újból ott csengett a szívében, az értelmében ez a kérdés. Uram, maga nagyon szereti őt, aki mindezt önért tette. Elment a templomba meggyógyni a bűneit, de csak néhány hétig tartott a feloldozás és a szabadság, és újból háborgott a lelke. Naposzat a város utcáin bolyongott, és kereste azt a békességet, ami az életéből hiányzott, és amire szüksége volt mégis nagyon. Egyszer felfigyelt egy város széli házra, ahová emberek mentek be. És majd néhány nap múlva megtudta azt, hogy ott egy idegen lakik, egy új tanításnak a hirdetője, egy olyan újfajta tanításnak a hirdetője, aki Isten igéjét prédikálja az embereknek. Úgy gondolta, megpróbálja. Hát, ha ez lesz az a hely, ahol megismeri a békességet, és végre megnyugszik a lelke. És valóban ez történt. Egy olyan emberrel találkozott ott, egy olyan ige hirdetővel találkozott ott, aki úgy beszélt Krisztusról, mint aki személyesen ismerte Krisztust. Mint akinek mindene volt Krisztus. És Fetti megtalálta azt, amire vágyott. Megtalálta az élő hitet. Megtalálta Krisztust. Majd az ige hirdetőt Düsseldorfból elüldözték, de mindazt, amit Krisztus mondott és tett az életében, az ott maradt. És jött egy következő harc Fettinek az életében, ennek a festőnek az életében, mert az a változás, amit Krisztus hozott benne, az a csoda, amit Krisztus elkezdett cselekedni az ő életében, ez olyan erőteljes volt, hogy szerette volna valahogy kifejezni. És látta, értette azt, hogy az igét hirdetni kell, prédikálni kell, és ő is szerette volna ezt tenni, de azt mondta, én nem vagyok a szavak embere. Krisztus szeretete ott ég a szívemben, de valahogy én ezt nem tudom kifejezni. És hetek is elteltek, hogy így vívódott és vergődött, és egyszer csak eljutott a megoldáshoz, és azt mondta, nem tudok beszélni, nem tudok prédikálni, de tudok festeni. Az ecsetemmel fogok prédikálni. És letérdelt, és imádkozott, és a következőket mondta Istennek, segíts Uram, hogy megfesthesselek olyannak, amilyen valójában vagy, hogy így tehessek rólad bizonyságot. És akkor készült el az a kép, amelynek a neve az, hogy ime az ember, és a kép alá latinul a következő mondatot írta Fetti, ezt tette, érted? Te mit tettél, értem? Ezt tettem, érted? Te mit tettél, értem? A város képtárának adományozta ezt a képet, nem kért érte pénzt, azért, hogy minél többen megcsodálhassák, megláthassák, és hadd prédikálhasson ez a kép Krisztusról. Sokszor elment ő maga is, és megállt távolabb a képtől, és imádkozott. És azért imádkozott, Uram, használd fel ezt a képet, használd fel ezt a festményt arra, hogy az emberek megismerjenek téged, és megtaláljanak téged. És egy alkalommal észrevette azt, hogy egy nő nézi ezt a képet. Nem csak nézi, hanem a kép előtt állva keservesen sír, teljesen szomorú az ábrázata, és oda ment, és megszólította, és megkérdezte, hát miért sírsz? És mikor a nő felemelte az arcát, és ránézett Fettire, akkor látta Fetti, hogy ez az a cigánylány, aki neki egykor modellt állt. És akkor már volt miről beszélnie. Akkor már egészen másként beszélt arról a Krisztusról, aki ott látható, de aki valóság, és elfogadható, és változást hoz az embernek az életében. És ott ez a lány, a festmény előtt, a Krisztusról szóló prédikáció előtt, bizonyságtétel előtt elfogadta Krisztust, és befogadta őt megváltójának. Aztán folytatódik ennek a képnek a különös története, mert évtizedekkel később, miután Fetti már meghalt, ez a kép tovább prédikált. 1719. május 22-én egy gazdag ifjú érkezett a városba. Párizsba utazott és megpihent, és míg lovait ellátták, megnézte a híres képtárat. És amikor meglátta Domenico Fetti képét, és elolvasta a feliratot, ami alatta állt, ezt tettem, érted? Te mit tettél, értem? Ebbe a mondatba, ebbe a kérdésbe belerendült az egész élete. Újra és újra elolvasta, és képtelen volt szabadulni a kérdéstől, a gondolattól. Elkezdett sírni, és nem tudott onnan elmenni. Már egészen bealkonyodott, és jött a gondnoka a múzeumnak, és kénytelen volt kikísérni ezt a fiatalembert. Ő volt Ludwig von Zinderdorf. A fiatal gróf, aki ettől a pillanattól kezdve egész életét, vagyonát, jövőjét, hírnevét, dicsőségét, mindent Krisztus szolgálatába állított. Egy kép, amely megragadta szívét, és Krisztus, aki megváltoztatta az életét. Ő lett a neves pietista evangélikus lelkész, közel 2000 egyházi ének szerzője. Ő lett a Herrnhuti testvérgyülekezetnek az alapítója, 1760-ban halálakor ennek a gyülekezeti közösségnek 226 misszionárusa volt, 28 pontján a világnak. Ez az ember beleszeretett Krisztusba, és az egész életét az jellemezte, hogy szenvedélyesen követte Krisztust és szolgálta Krisztust. És mindez abból indult, hogy egy festő megismerte Krisztust. Megtapasztalta az életében az Isten csodáját, majd pedig megpróbálta ezt az ő maga módján, az ő maga Istentől kapott képességével, tehetségével továbbadni, és emberek százai, ezrei ismerhették meg ezáltal a Krisztusról szóló örömüzenetet. Krisztus áldozata az, amely életünknek, prédikációnak, ige hirdetésünknek, tanításunknak a középpontjában van. Azt mondta Zinderdorf, azoknak a sebeknek küldetése, hogy engem megvásároljanak. A vércseppek kiontása azért történt, hogy engem megszerezzen. Ma már nem vagyok a magam tulajdona, máshoz tartozom, áron vásároltak meg. Minden pillanatát az életemnek úgy fogom élni, hogy lelkemnek nagy megvásárlója, megkapja teljes jutalmát szenvedéseinek. Hadat üzent ez az ember a passzív és befele forduló vallásos élettel is. Azt mondta egy alkalommal egyik írásában, nem létezhet kereszténység közösség nélkül. Végső soron a misszió, mondta ő, egyszerűen azt jelenti, minden Krisztushoz tartozó szív egy misszionárus, és minden Krisztus nélküli szív egy missziómező. Minden Krisztushoz tartozó szív egy misszionárus, és minden Krisztus nélküli szív egy missziómező. Isten csodát tud tenni az életünkben, és csodát tud tenni az életünkön keresztül mások életében. Erről szól ez a két tanítás. Krisztus élete bennent, bennem, és Krisztus élete általad. És meg kell jegyezzük azt, hogy ahhoz, hogy általunk munkálkodhasson Jézus, először bennünk kell, hogy munkálkodjon. Ahhoz, hogy rajtunk keresztül mások életében változást tudjon hozni az Úr, elsősorban a mi életünkben kell történnie változásnak. Ismerős előttünk a 2 Korintus 1:3-4, amelyben azt mondja az apostol, hogy azzal a vigasztalással vigasztalhatunk meg másokat, amellyel minket megvigasztalt az Isten. A minden vigasztalásnak az Istene. És azért vigasztal meg, hogy megtapasztalva, átélve az életünkben az ő vigasztalását, menjünk mi is és vigasztaljunk. De ha nem élted át az Isten vigasztalását, ha nem ismerted meg ezt a csodát, ezt az erőt, nem leszel képes átadni másoknak. Nem elég ezt megtanulni. Nagyon sok mindent kell megtanulni, szükséges megtanulni. Istenről, a Bibliáról, az evangélium üzenetéről, de szükség van arra, hogy átformálja az életünket is. Csak egy Isten jelenlététől átitadott élet az, amely igazából tudja másoknak átadni az evangéliumot és az örömüzenetet. És ezt kell tenni. Vagy az történik, hogy nem tapasztalunk semmit, elsodródunk az Úrtól, és teljesen alkalmatlanak leszünk arra, hogy Isten használhasson bennünket is általa, általunk munkálkodhasson. Vagy az történik, és talán jellemző ez mai gyülekezeteinkre, hogy eljövünk az Isten tiszteletekre, elmegyünk a bibliórákra, és minden vágyunk az, hogy Isten munkálkodjon bennünk, de mindaz, amit kapunk, és mindaz, amit Isten tesz, azt megtartjuk magunknak. Egy amerikai lelkipásztor Rick Warren azt mondta, nyitott kézzel tartsd az áldásokat. És ezt úgy megjegyeztem. A fizikai áldásokra is igaz ez, de a lelki áldásokra, mindazt, amit kapunk Istentől, azt tartsuk olyan fajta nyitott kézzel, hogy másoknak is jusson belőle. Adjuk tovább, legyünk csatornái az Isten áldásainak is, az Isten életünkben végzett munkájának. Hadd lássák meg mások is. Lehet tudunk festeni egy festményt, lehet tudunk mondani egy szavallatot, lehet tudunk énekelni, lehet tudunk prédikálni, vagy lehet tudunk bármi mást tenni. De az, amit tudunk, az, akik vagyunk, és az, ahogyan Isten átformálta az életünket, az egy használható eszköz, egy használható edény az Isten számára, ebbe biztosak lehetünk. És hadd legyünk így még együtt, ebben a másfél napban, hogy tárjuk, hiszem, hogy eddig is ezt tettétek, hogy tártátok kezeiteket az Isten felé, hogy töltse az Isten mennyei kincsekkel meg. És gyertek ezen a délelőttön is, tárjuk így az Isten igéje felé, ami kezeinket, és mondjuk azt, Uram, mindazt, amit adni akarsz nekem a te igédből, mindazt, amire el akarsz engem vezetni, mindazt, amit meg akarsz velem értetni, mindazokban a dolgokban, amelyekben mélyebbre akarsz engem vinni, Uram, itt van az életem előtted. Uram, kitárom a kezeimet, kitárom szívemet. Hányszor előfordul az, hogy van egy régi baptista ének, amely azt mondja, ne szóljon igét hiába. És azért szól az ige sokszor hiába, mert az én kezeim, az én szívem, az én értelmem, az nincs nyitva. És egyre inkább látom azt, hogy milyen nagy erőfeszítésbe kerül odafigyelni És ez segít, ha erre gondolok, Uram, meg kell gazdagodnom azért, hogy másokat meggazdagíthassak. Hát ha én szegény maradok, akkor miből fogok adni másoknak? És ez rajtunk múlik. Volt olyan alkalom, amikor hozzám jöttek testvérek is, azt mondták, hú, de jó volt az Isten tisztelet. Szólt az Isten hozzánk. Milyen jó volt átélni, megtapasztalni az Isten közelségét, az Isten jelenlétét. És miközben másokkal beszélgettem, azt láttam, hogy ő rajtuk pedig az abszolút közömbösség volt jelen. Nekik különösebben nem mondott semmit, nem jelentett semmit. És szükség van arra, hogy Isten fölébressz az életünkbe az iránta és az igéje iránt való szenvedét. Kitárni az életünket, hogy Krisztus élete bennünk lehessen, munkálkodhasson, formálhasson, hogy aztán rajtunk keresztül is, általunk is dolgozhasson az Isten. Egy igével kezdeném a mai témánkat, Krisztus élete benned. Nagyon ismerős, biztos előttünk a Galata 2:20, Pál apostolnak a bizonyságtétele ez. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem hosszú ez az igevers, mégis kevés szóval olyan sokat mond az apostol arról, hogy mit is jelent igazából kereszténynek lenni. Mit is jelent Krisztus követésében járni. Valóságosan, gyakorlatilag azt jelenti, hogy Krisztus él bennünk. Krisztus él bennünk. És ahogy Pál mondja a Róma 8:9-ben, Isten lelke lakik bennünk. Krisztus is az ő lelke. Lakozást vesz az ember életében. Ez a kereszténység. Ez a fajta közösség. Ez a fajta kapcsolat, amelyben azonosulok Krisztussal. És Pál apostol mond egy figyelmeztetés is a Róma 8:9-ben. És azt mondja, de akikben nincs a Krisztus lelke, azok nem az övé. Akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. És mindig, amikor ilyen kijelentéseket olvasunk az igében, akkor picit úgy érezzük, hogy ez már olyan szektáskodásba visz bennünket. Mi az, hogy mi ennyire kategórikusak vagyunk? Mi az, hogy megmondja az ige, hogy ki az Isteni és ki nem? Hogy ez az egész miről szól? Hát lehet ez nagyon szubjektív. Mindenki a maga módján éli meg és gondolja át ezeket a dolgokat. De az ige nagyon radikális. Akkor is, ha tetszik nekünk, akkor is, ha nem. Akkor is, ha egyetértünk vele, akkor is, ha nem. Akkor is, ha elfogadjuk, akkor is, ha nem. Nagyon radikális is. Azt mondja, akkor vagy élő hitű, igazi keresztény, ha Krisztus benned lakik, és az ő lelke benned lakik. Ennél nem lehet kevesebbel beérni. És ahhoz, hogy Krisztus bennünk lakjon, mit kell tenni? Hogyan történik ez meg? Hát egyszerűen úgy, hogy átadjuk neki az életünket. Először az a gondolat jött a szívembe, amikor készültem, hogy helyet adunk az Istennek az életünkbe, de ez nem egy jó megfogalmazás, mert nem csak helyet adunk. Nem csak kitakarítjuk a nappalit, és azt mondjuk, na, Úr Jézus, most itt kevés időre helyet foglalhatsz, és aztán, mint jó vendég, illendően távozhatsz egy bizonyos idő elteltével. Nem helyet adunk, hanem az életünket adjuk egészében, szőröstől, bőröstől. Odaadom Krisztusnak az életemet, hogy Krisztus otthon alakjon, hogy ott lakik bennem. Azt mondja Pál apostol az Efézus 3-ban, Efézus 3:16-17, hogy a Krisztus lakik szívetekben hitáltal. A dicsőség gazdagsága szerint úgy tudunk megerősödni a belső emberben, Isten lelke által, hogy Krisztus lakik bennünk. Nem valami erőt küld nekünk onnan messziről, a mennyből, az ő országából. Nincs semmi hókusz-pókusz, semmi közvetítői szolgálat vagy szerepvállalása sem az egyháznak, sem a papoknak, sem másoknak. Még az angyaloknak sem. Egyszerűen Krisztus. A Krisztus Isten, aki életét adta értünk.
szívünkbe akar lakni a hit által. És ez az a csoda, amelyet átélünk akkor, amikor Krisztust elfogadjuk. Azonosulunk, azt mondja Pál apostol, azonosulunk az ő halálával és az ő feltámadásával. Egyé leszünk vele. Krisztus meghalt értünk, és mi is vele együtt halunk. És az ő halálában eltöröltetnek a mi bűneink, és eltöröltetik a régi életünk, és vele együtt föltámadunk egy egészen új életre. Egy egészen új életre. Egy olyan életre, amelyet soha nem ismertünk azelőtt. És egy olyan életre, amely soha nem lesz olyan, mint amilyen az az előtti életünk volt. És ez a fajta azonosulás az, amelyben mi teljesen meg kell halljunk. Amikor azt mondja az apostol, együtt Krisztussal keresztre vagyok feszítve, azt jelenti, hogy azonosulok Krisztussal. Halálba adom az életem, hogy ő élhessen rajtam keresztül, és ő élhessen bennem. Azonosulok azzal a halállal, amit ő értem hozott. Milyen nagy dolog az, hogy nem kell meghalnunk. Azt a halált és azt a büntetést nem kell elszenvednünk, de azonosulunk vele. Készek vagyunk mindent félretenni, mindentől megüresedni és azt mondani. Hadd lehessél te, Jézus az én Uram. Amikor az igét hallgatjuk és arra gondolunk, hogy Krisztus bennünk él, két dolog lehet szemünk előtt. Az egyik az önvizsgálat. Van egy ige, a 2 Korintus 13:5, amely ugyancsak egy figyelmeztetés, és Pál arra hívja az ő olvasóit, korintusi gyülekezetnek a testvériségét, hogy tegyék magukat próbára. Szükség van nekünk magunkat is próbára tenni, és akkor, amikor Isten igét hirdetjük, és akkor, amikor egy ilyen táborozáson vagyunk együtt, akkor nem kell féltenünk magunkat is, és nem kell sajnálnunk magunkat, hanem, és nem kell védelmeznünk a magunk elgondolásait és mindazt, amit eddig elértünk, hanem bátran oda kell tennünk az életünket Krisztus elé, a Szentlélek rendelkezésére, és azt mondani, Uram, tegyél próbára. Mutasd meg, mi az, amiben még fejlődhetek. Mutasd meg mindaz, amit el kell hagynom. Mutasd meg, mi az, amit föl kell vennem, amit újból meg kell tanulnom, amit talán elfelejtettem, vagy amit hanyagoltam. Önmagatokat tegyétek próbára, mondja az apostol, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Felismerjük-e magunkba azt, hogy Krisztus bennünk él? Ez a próbatétel is. Hadd legyen ez előttünk, amikor tanulmányozzuk az igét és ezt a témát. Fölismerem, hogy Krisztus bennem él. Én hiszem azt, hogy fölismerjük. Fölismerhetjük. Ha elfogadtuk Krisztust, és az életünket átadtuk neki, akkor ott él az életünkben, és amikor látjuk, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus bennünk él, akkor fölismerjük. Uram, hát milyen nagy kegyelem az, hogy te megváltottál engem, hogy én is egy napon rácsodálkozhattam, hogy én is hallhattam azt a bizonyságtételt, amelyben kinyithattam az életemet előtted. Jó úgyból és újból próbára tenni az életünket. Milyen a mi hitünk is? Krisztus bennünk van-e? Krisztus bennünk van-e? Mert ott van az a jézusi figyelmeztetés, hogy az utolsó napon lesznek olyanok, akik nagy csalódásnak lesznek kitéve. És a dolgok nem úgy fognak történni, ahogy ők gondolták. Valamit nagyon benéztek, valamit nagyon félreértettek. Pedig ők azt hitték, hogy Istennek szolgálnak, Jézus nevében tesznek csodákat, és prófétálnak, és mindenféle dolgot cselekszenek. És Jézus nem azt mondja nekik, hát nem szolgáltatok elég hűségesen, vagy nem szolgáltatok elég őszintén. Na, van még fogyatkozása a munkátoknak, amit elvégeztetek. Nem ezt mondja nekik, hanem azt fogja mondani nekik, azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Próbára tenni magunkat. Jézus Krisztus bennem van. Bennem van annyira, amennyire bennem lehet. Ne. Amennyire ő akar engem uralni. És van egy másik ige is. A Galata 4:19. gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Ha én magamat próbára teszem, és azt látom, hogy nincs bennem Krisztus, akkor arra van szükség, hogy megnyissam az életem, és azt mondjam, Úr Jézus, gyere be az életembe. Vagy ha ne talán kizártuk Jézust. Lehet akarattal, lehet hanyagságunkkal, közömbösségünkkel. Lehet, hogy összejöttek a dolgok, és kimaradt Jézus, mint a házból a macska, kizártuk. Elfeledkeztünk róla. És sokszor eszünkbe se jut, csak a tüneteket látjuk, és érzékeljük, hogy nem működnek a dolgok, és egyszer csak a Szentlélek fejbevág bennünket is, és eszünkbe jut, hát az a baj, kizártam Jézust. De azokat a dolgokat, amelyeket teszek, abban nincs ott Jézus. Azokat a döntéseket, amelyeket hozok, azokban nincs ott Jézus. Nagyon örültem testvéreink bizonyságtételének. És annak, hogy nem csak arról beszéltek, hogy szerelmesek, ha bár remélem, hogy szerelmesek. Egy lelkipásztor, egy erdélyi lelkipásztor, nem mondom meg a nevét, mert sokkal idősebb, mint én. És a végén még bajba kerülök. De teológus éveim alatt megtudtuk róla, hogy hogyan is kérte meg a leendő feleségének a kezét. Ugye vidéken ezt egészen másképp csinálták, mint napjainkban. És elment megkérni a lánynak a kezét, és elment, beszélgetett, elrendezte, hazajött, és azt kérdezte tőle az anyukája, na, minden rendben volt. Mondtad neki, hogy szereted? Azt nem mondtam. Na, akkor menjél vissza. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy szeressük egymást, de nagyon fontos az, hogy ott legyen a kapcsolatunk alapjában az, hogy Isten vezetését fölismertük, Isten akaratát megláttuk, és nem csak nagy szavak, és nem csak nagy igék, hanem ez személyes életünkre szabott vezetése az Istennek, amit oda beleteszünk, az életünk, kapcsolatunk, házasságunk és minden más munkánk, karrierünknek az alapjában, és azt mondjuk, Uram, én rád építek, nem akarlak téged kihagyni. Ha kihagylak, akkor visszahívlak. Ha pedig ott vagy, ha ott van Krisztus, akkor azt mondja azt mondja Pál, hogy újra fájdalmak között szüllek meg benneteket. Újra. Kezdjük újra. Ha valami elromlott, kezdjük újra. Mindaddig, míg kiformálódik bennetek a Krisztus. Hadd formálódjon Krisztus. Ez a célja ennek a ma délelőttnek, hogy formálódjon Krisztus bennünk. Nem történik meg egy óra alatt, nagyon jó lenne, ha ezt úgy letudnánk egy életre most ezzel a délelőtti előadással. Említettem Sándornak, hogy ha tévesen nézem az órát, akkor lehet, hogy bajba kerültök, mert 60 perc helyett 120 perc lesz az ige hirdetés, mert mi egy órával még visszább vagyunk. De két óra alatt se lehet letudni ezt a dolgot. Meg három óra alatt sem. Nem lehet letudni. Egy életen keresztül ezt csináljuk. De most is szeretnénk. Mi kiformálódik bennetek a Krisztus. Kitenni magam minden olyan hatásnak, amikor Krisztus formálódhat bennem. Amikor Krisztusról hallok, amikor Krisztushoz imádkozunk, amikor Krisztus dicsérjük, amikor az igét tanulmányozzuk azért, hogy formálódjon Krisztus bennem. Majd lesz szó a harcról, meg a győzelemről. De azt látom, hogy olyan ellentmondásokban élünk sokszor. Látom a saját életemben is, látom testvéreimnek az életében, a gyülekezetben. Olyan nagy ellentmondásokban élünk. Szeretjük a világot, és csodálkozunk, hogy elesünk a kísértésekbe. Megelégszünk azzal, ha minél kevesebbet jövünk a gyülekezetbe. Olyan nehéz áldozatot hozni. Valahogy olyan megkopott, olyan megszokott, úgy vagyunk vele, mint Fetti a festménnyel. Hallottuk már, már 10 éve ott van a lelkipásztor, és végig prédikálta már, amit tudott. Nem nagyon tud újat mondani. És persze, hogy akkor nem megy. De amikor jövök, és azt mondom, Úr Jézus, formálódj ki bennem. Még inkább, hogy olyan legyek, mint Te. Krisztus élete bennünk. Három kulcsszóval szeretném bemutatni nektek ezt a témát. Nagyon röviden. Az első, Krisztus élete bennünk jelenformálást jelent. Isten célja életünkkel az, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz. Krisztus élete bennünk azt jelenti, hogy átformálódik a jellemünk. Olyanná leszünk, mint Jézus. Egyre inkább olyanná leszünk, mint Jézus. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk élete számára. Azt mondja Pál a Róma 8.29-ben, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Mikor imádkoztál, imádkoztam utoljára őszintén, de úgy töredelemmel. Azért, Úr Jézus, ábrázolódj ki bennem, formáld át az életem, hogy olyan lehessek, mint te. Nem szabad leragadnunk annál a gondolatnál, hogy Krisztus üdvösséget hozott számunkra. Ez nagyon fontos. Életünk legfontosabb döntése az, hogy elfogadjuk Krisztust és az üdvösséget, amelyet ő szerzett nekünk a Golgotai kereszten. De sokszor azt látom, nem csak fiataloknál, hogy leragadunk itt. Bemerítés egy nagy ünnep, és mintha a mennyben lennénk. Minden megáll. Készülünk a következő törekvőkre, barátkozókra. Készülünk a következő bemerítésre, aztán ez a cél, hogy az emberek megtérjenek, és valóban ez. De azt sem szabad elfelejteni, hogy szükség van arra, hogy növekedjünk. És ez a növekedés egyszerűen nem több és nem kevesebb annál, mint olyanná válni, mint Krisztus. Hadd idézzem újból Rick Warrent. Nagyon tetszett nekem az a gondolat, amelyet több áhítatában is leír. Istent jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Isten végső célja a földi életeddel nem az, hogy kényelemben töltsd el azt, hanem hogy fejlődjön a jellemed. Egyre kényelmesebbek vagyunk, és a jellemformálódás az egy nagyon kényelmetlen dolog. Az egyáltalán nem hagy bennünket nyugodni, az egyáltalán nem hagy bennünket abban az állapotban, amiben vagyunk, nem? Az nagyon is kéri. Az akaraterünket nagyon is kéri, a szívünket, kéri mindenünket. Másképp nem lehet Krisztushoz hasonlóvá válni. Ebben a formálódásban az a szép, hogy szeretetben történik. Nálunk is a fiatalok próbálják megismerni egymást, hogy megtalálják a társukat, a házastársukat, és volt olyan kapcsolat, ahol azt kellett látnom, hogy az egyik fél feltételként szabta a változást arra nézve, hogy legyen jövője a kapcsolatnak. Éppen ebben az esetben a lány részéről jött ez, a fiú felé. Hát ahhoz, hogy esély legyen ennek, szükség van erre a változásra. És akkor azt mondtam a fiúnak, felejtsd el. Felejtsd el. Felejtsd el a kapcsolatot is, meg felejtsd el a lányt is, mert ez így nem működik. Ez nem azt jelenti, hogy neked nem kell változzál. Ó, nem. Csak ez nem így működik. Mert a változás a teljes elfogadásban történik. Egy szeretett kapcsolatban történik. És ez így van az Istennel. És nem azért kell nekünk megváltozunk, hogy az Istent ezzel lenyűgözzük. Vagy az Istent ezzel kifizessük. Vagy az Istent ezzel meghassuk. Nem. Egyszerűen azért akarunk változni, mert szeretjük az Úr Jézust, és tudjuk azt, hogy ő is szeret bennünket. Ez Max Lucado az egyik könyvében, Olyannak lenni, mint Jézus című könyvében így fogalmazza meg. Isten pontosan úgy szeret, ahogy vagy, de tiltakozik, hogy így maradj. Azt akarja, hogy Jézushoz hasonlóvá legyél. Isten pontosan úgy szeret, ahogy vagyunk. De ez nem azt jelenti, hogy egyetért azzal az állapottal, amiben vagyunk. Tiltakozik ellene, és lehet én, vagy lehet te éppen most ennek a táborozásnak a végéhez közeledve olyan állapotban vagy az élet bizonyos területén, ami ellen Jézus tiltakozik. Nagyon szeret. És azért adta az ő fiát, nagyon szeret, ebben biztos lehetsz. Hogy nagyon szeret, de tiltakozik az ellen, ahogyan élsz, ahogyan gondolkozol, ahogyan cselekszel, és szeretne átformálni. Szeretne az ő fiához hasonlóvá tenni, átformálni a mi jellemünket. Mit is jelent a jellem? Mire is gondolunk akkor, amikor a jellemről beszélünk? Bill Hybels-nak van egy könyv, amelynek az a címe, Ki vagy, amikor senki sem lát. És a könyv címe egyben megadja a jellemnek a meghatározását. Mert a legjobbak vagyunk, amikor számít. amikor látnak, amikor tudjuk azt, hogy jutalom jön azért, amit tettünk, ahogyan megjelenünk, amikor számítunk arra, hogy dicséretet kapunk, akkor a legjobbak vagyunk. De kik vagyunk olyankor, amikor nem lát senki? Amikor következetes maradok, azt látva, hogy ez nem fog számítani senkinek, és nem érdekel semmit, de én mégis ragaszkodom ahhoz, amiről meggyőződtem. Na ez a jellem. És a krisztusi jellem az többet kíván helyesen kimondott igazságoknál. A jellem több kimondott szavaknál. Sokszor mondunk nagy dolgokat, de nincs ott a tartalom, a valóság mögötte az életünkben. Amikor a jellemről gondolkodunk, ez több a kimondott szavaknál. Többet kíván a jellem, mint jó cselekedeteket. Ugye látsz egy embert jót tenni, és arra gondolsz, ó, mennyire irgalmas, mennyire jó a szíve, mennyire adakozó. De hogy milyen igazából a jellem, hogy mi van a szívében, azt akkor tudod meg, ha megismered, ha közelenged magához. Csupán a cselekedeteink még nem bizonyítják azt, hogy valóban a cselekedetek mögött ott van a krisztusi jellem. Gondoljunk csak a farizeusokra, az írástudókra, mennyi jót tettek ezek az emberek. Szerettek jót tenni, és úgy tették, hogy mindenki lássa őket. Miért? Mert szerették a dicséretet. Amikor böjtöltek, akkor mindenki látott, hogy ők böjtölnek, mert olyan komor volt az ábrázatuk. Amikor imádkoztak, akkor megálltak az utcasarokban, és úgy imádkoztak, hogy lássák. Amikor adakoztak, akkor úgy adakoztak, hogy minél többen legyenek ott, és lássák azt, hogy ők mennyit adnak az Istennek, vagy az Isten templomában. Voltak cselekedetek, de nem volt ott az életük, és nem volt ott a jellemük. És ezért haragudott rájuk annyira Jézus. Nem, számotokra nem fölháborító az, hogy Jézus a legjobb, a legvallásosabb embereket kezdte ki az ő szolgálatával és az ő tanításával leginkább. Mert őket épp ez háborította fel. Jézus szereti a vámszedőket, Jézus szereti a paráznákat, Jézus szereti a bűnösöket, ő leül velük egy asztal, ezeket rajongja ez a názáreti messiás is bennünket, akik annyira jók vagyunk, és olyan feltetetten az életünk. És böjtölünk, és adakozunk, és tanuljuk, és tanítjuk a törvényt, és megyünk a zsinagógába, és tesszük, amit tenni kell. Egy istenfélő zsidó embernek bennünket meg egy fesz piszkál. Ki kezd? Ez sem jó, az sem jó, amaz sem jó. Nem volt jó a jellemük, nem volt jó a lényeg. Többet kíván a jellem helyesen kimondott igazságoknál. Többet kíván, mint jó cselekedetek. Többet kíván, mint meghitt érzelmeket. Soha nem szabad engedjük azt, hogy csupán érzelmileg éljük meg a hívő életet. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség az érzelmekre, de ott vannak, velünk vannak, és kell engedni, hogy ezek megnyilvánuljanak. De nem csak érzésekből áll a jellem. Ó, mindannyiunk előtt ismerős az, amikor az ige hatására valami úgy megindul bennünk. Jön egy érzés. Lehet, hogy átjár egy melegség, lehet, hogy úgy elhatározom, ó, Uram, most én olyan nagyot fogok tenni, úgy meg fogok változni, olyan döntést fogok hozni, így is úgy fogok élni, így formálódik át az életem, úgy formálódik át az életem, és ahogy elmúlik az a légkör, amiben voltál, ahogy kilépsz, mint az egészet elvágták volna, mint a semmi nem maradna belőle. Mert csupán érzelmi volt, és nem volt benne az akaratod, és nem volt benne az életed. Krisztusi jellem, tehát több helyesen kimondott igazságoknál, mint jó cselekedetek, mint meghitt érzelmek. Hát mit jelent akkor a krisztusi jellem? Néhány gondolatot mondok. Az elsőt fogom kibővíteni, a többit csak címszavakban, majd lehetőség lesz róla beszélgetni a csoportfoglalkozáson. Az első és a legfontosabb, úgy érzékelem az igéből és az életemből a krisztusi jellem kialakulásához az, hogy mind jobban megismerjük Jézusnak a szívét. Ő a tökéletes példaképünk. Hát hogyan formálódjon ki bennem Krisztus képe? Hogyan élhessen bennem Krisztus olyan módon, hogy átformálja a jellememet, ha én nem ismerem őt, ha én nem szeretem őt, ha nincs telve az életem vele? A zsidókhoz írt levélben olvasunk többször is olyan buzdítást, hogy nézzünk fel Jézusra, lássuk meg őt, gondoljunk ő rá, figyeljünk, azt mondja zsidók 3-ban, hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, őt nézzük. Azt mondja Pál a Filippi levélben, az az indulat legyen bennünk, ami benne volt. Krisztusra nézni, Krisztus szemlélni, Krisztus tanulni, Krisztus iránti szenvedély felébredjen a szívünkben, és így olvassuk az evangéliumokat. Gyakorlatilag egy lelkipásztor beszélt a gyerekeknek arról, hogyan kell elfogadni az Úr Jézust az életükbe, befogadni Jézust az életükbe. Hogyan kell nekik megtérniük, döntés hozni Krisztus mellett is. Egy 10 éves fiúcska a következőket mondta. Arról beszélt nekünk, tiszteletes úr, hogyan fogadjuk szívünkbe Jézust. Mielőtt ezt megtennénk, beszélne arról, hogy milyen Jézus. Hogy milyen Jézus. Hát nekem tudnom kell, hogy milyen Jézus. Ha én nem tudom, hogy milyen Jézus, akkor hogyan leszek olyan, mint Jézus? Ha én nem szeretem azt, amilyen Jézus. Az ő radikalizmusával együtt, az ő irgalmasságával együtt, az ő bűngyűlöletével együtt, és mindazzal együtt, aki Jézus. És ahogyan mi megismerjük őt az igében. Ha én ezt nem szeretem, akkor hogyan lesz ilyen az életem? Max Lucado az olvasóit az említett könyvben hívja arra, hogy próbálják meg elképzelni, és majd a csoportbeszélgetésen lehet erről beszélgetni. Mi történne velünk, ha egy teljes napon keresztül Jézus életünk helyébe lépne? Mi történne velünk, ha Jézus egy teljes napon keresztül életünk helyébe lépne? Beköltözne házunkba, felvenni ruháinkat, azokat a dolgokat tenni, amiket naponként szoktunk tenni. Ugyanaz lenne a főnöke, ugyanaz lenne az édesanyja, meg az anyósa, meg a férje, meg a felesége, meg a gyermekei. Ugyanazok a fájdalmai lennének, amelyek nekünk vannak is örömei. Minden menne a megszokott irányba csupán. Nem én élem az életem, nem az én szívem az, amely irányít, hanem a Jézusnak a szíve az, amely megnyilvánul. Vajon mennyivel lenne másabb az életünk? Vajon mennyire figyelnének fel az emberek arra, hogy nem azok az emberek vagyunk, akik azelőtt voltunk. Mennyivel tenné és élné Jézus másképp azt az életet, amit én élek? Erre kell néhány perc, talán éppen csend arra, hogy ezt végig gondoljuk. Ez egy nagyon jó lelki gyakorlat. Végig gondoljam az életem, vajon Jézus is úgy élné, ahogy én élem? És nem valami vallásos megszokásokról van szó, nem egyházi hagyományokról van szó, hanem Jézusról. Jézusról. Ő nem hagyomány, hanem ő megváltó. Ő Úr és Király. És az én szívemben ott kell legyen ez a szenvedélyes vágy, Jézus, olyanná lenni, mint te. Jézus, te hogy élnéd az életem? Jézus, te hogyan viszonyulnál a feleségemhez, a férjemhez, a gyermekeimhez, a munkámhoz, ahhoz a kiállhatatlan főnökhöz? Egy alkalommal egy testvérnő bizonyságot tett a gyülekezetbe. Ritkán mernek a testvérek a gyülekezetbe őszintén bizonyságot tenni. Amikor őszintén tesznek bizonyságot, akkor sokszor, ez sokszor vicces, tragikomikus máskor. De ez egy egészen őszinte bizonyságtétel volt. Én megjegyeztem, és azt hiszem, még sokan mások a gyülekezetben megjegyezték, még akkor is, ha nem egy sablonszerű bizonyságtétel volt. Elmondta a testvérnő azt, hogy a munkahelyén volt, varrónő volt, nagyon kemény volt a munkaprogram, még a WC-re is kiérezni kellett, és nem biztos, hogy kiengedtek. És nagyon fő volt háborodva a főnökére, és a mellette ülő munkatársnőjének beszélt a főnökéről, és többször is mondta, hogy milyen ez a hülye Feri. Mármint a főnök. Így hülye Feri, úgy hülye Feri. Közben oldalra néz, és azt látja, hülye Feri ott áll mellette. Hát kicsit ciki. Már csak azért is, mert az alkalmazott nem nagyon hülyézi a főnököt az ő jelenlétében. Meg aztán, ha keresztény nő lennék el végre, akkor még kevésbé kellene hülyézni ezt a Ferit. És azt nagyon bántotta ez. És ezt így ezekkel a szavakkal mondta el a bizonyságtér. Nagyon bántotta, hogy ez így történt. És fogta magát, is bement a hülye Ferihez, és bocsánatot kért tőle. És Feri annyira, hogy nem értette, hogy mit akar ez a nő. Miért kér bocsánatot? Mi van már vele? Most már teljesen megvan, ugye zakkanva. Nem értette. De a testvérnő tudta azt, hogy mit kell tennie. És hogyan kell ezt rendeznie. Mert igen, ott volt az óemberi természet, ott voltak a régi indulatok, de aztán azonnal megszólalt a Szentlélek, és azonnal megszólalt a benne lakó Krisztus is, és azt mondta, Krisztus, ha én lettem volna ott, akkor én nem így beszéltem volna. És ha te így beszéltél, akkor lehet rendezni. Be kell menni az irodába, be kell kopogtatni, és bocsánatot kell kérni, és még butábbnak fognak gondolni, még jobban kinevetnek, mint az előtt tették, de ne törődj vele, te rendezd az életed. Legyen jelen az életünkbe Krisztus. Ő szeretne uralkodni rajtunk is, bennünk. Még egy feladat lesz majd a kis csoportban, ha lesz rá idő. Kicsit ehhez hasonló. Végig gondolni azt, és beszélgetni azon, hogyan is viszonyult Jézus azokhoz az emberekhez, akik őt körülvették a földi élete során. Ez is egy nagyon jó lelki gyakorlat. Lehet, hogy nem lesz idő rá a kis csoportokba, de akkor majd vigyétek magatokkal, vagy akár a tábor ideje alatt, akár ha hazamentek, el lehet ezt végezni. És végig lehet olvasni akár az evangéliumokat úgy ezzel a gondolattal, hogy mindig megjegyzem, vagy kiírom azokat az embereket, akikhez Jézus valamilyen módon viszonyult. Hogyan viszonyul Jézus azokhoz, akik féltek? Gyakran még az ő tanítványai is féltek. Volt olyan alkalom, amikor ő magától, Jézustól félemlettek meg. Hogyan viszonyult Jézus azokhoz, akiket kirekesztettek, félretoltak a társadalomból? Hogyan viszonyult Jézus az összetört szívűekhez? Hogyan viszonyult Jézus a bűnösökhez, a megszállottakhoz, a szegényekhez, a vámszedőkhöz, a nem zsidókhoz, a nőkhöz, az elcsüggettekhez, az ő tanítványaihoz, az ő szomszédjaihoz, a vallásos vezetőkhöz, általában a hétköznapi emberekhez? Érdemes végigolvasni úgy az evangéliumokat, hogy nézem Jézust. Nézem Jézust, és nézem azt, hogy hogyan viszonyul Jézus, hogyan cselekszik Jézus, mit gondol Jézus. Érdemes azon elgondolkozni, hogy mit tettem volna én. Na, hogyan viszonyultam volna én ahhoz a özvegyasszonyhoz, aki a kis két fillérét beteszi a pelsejbe. Mit mondtam volna? Mit gondoltam volna? Na, mit gondolt Jézus? Mit mondott Jézus? Hogyan viszonyultam volna én a bűnös asszonyhoz, akit azzal a váddal hoztak oda, hogy paráznoságon érték, és a mózesi törvény szerint meg kell kövezni. Na, én hogyan viszonyultam volna hozzá? Mit tett Jézus? Hogyan gondolkozott róla Jézus? Hogyan érte el azt, hogy az őt vádló farizeusok, írástudóknak a kezeiből kiújjanak a kövek, és elmenjenek? Hogyan érte el azt, hogy megváltozzon ennek a bűnös asszonynak az élete? Érdemes nézni Jézust, tanulmányozni Jézust, megismerni őt, mert csak ilyen módon válhat a mi jellemünk hozzá hasonlóvá. És csak szimszavakban mondok még néhányat, ami hozzájárulhat a krisztusi jellemünkhöz. Következetesen tanulni a legjobb jellemformáló iskolában, Isten családjában. Nincs krisztusi jellem gyülekezet nélkül. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő a jó pásztor, és mi vagyunk az ő nyája. És egy olyan üzenet ez, amelyet napjainkban egyre inkább mondani kell, hogy nem lehet úgy Jézus a pásztorod, hogy ne legyél része Jézus nyájának. És nem a láthatatlan nyájnak. Köszönjük szépen. Nagyon jól kijövünk azokkal, akiket sose láttunk, és nem is fogunk életünkbe. Nagyon félős, hogyha a láthatatlan nyájat szeretjük, akkor a pásztor is nagyon láthatatlan. És akkor, amikor meg fogjuk látni, lehet, hogy már késő lesz. Ha van pásztor, akkor van nyáj, és a jellemünk ott a nyájban formálódik. Van egy ezékieli ige, amelyben Isten azt mondja a proféta által, hogy kibékíti a bárányt a bárányjal. Ezékiel 34-ben van ez az ige. Nemrég tanulmányoztuk a gyülekezetben az egyik biblióránkor is. Nagyon tetszett ez nekem, is nagyon megérintett. Arról van szó, hogy Isten pásztorlása alá veszi a népet, mert a hamis pásztorok elszélesztették a nyájat, kihasználták a nyájat, és jön az Úr, és ő lesz a népnek a pásztora, és minden jó lesz, és sok áldás lesz meg, bőség lesz is, és minden helyre kerül, és azt mondja Isten, és kibékítem a bárányt a báránya, mert ti veszekedtek. Ti irigyek vagytok egymásra. Én onnan vezetlek benneteket a füves legelőkhöz, és az első, amik legel, is jól lakik, az úgy megy el, hogy letapossa a füvet, hogy a másik, amik jön utána, az már ne tudjon enni. Én elvezetlek benneteket a hűs forráshoz, a csendes vízhez, és oltjátok szomjatokat, de összekeveritek a vizet. Összezavarjátok a vizet, hogy a következő, amik jön utánuk, már ne tudjon inni. És én kibékítem a bárányt a bárányjal. És ez a gyülekezet nem tökéletes, a pásztor tökéletes, a nyáj az nem tökéletes, de formálódik benne a mi jellemünk. Fontos helyesen látni önmagunkat, erősségeinket, gyengeségeinket, bíróképességünket, sebezhetőségeinket. Egyáltalán szükség van arra, hogy lássuk Krisztus hogyan formál át, és a mi személyiségünkből hogyan hozza ki a maximumot azáltal, hogy a jellemünket átformálja. Szükség van arra a krisztusi jellemhez, hogy kizárjuk a világ életünkre gyakorolt hatását. A világot nem tudjuk kizárni. A világból nem tudunk elszaladni, kiszaladni. De a ránk gyakorolt hatását egyre inkább le kell szorítani. Ki kell venni a világnak és a gonosznak minden fegyvert a kezéből, arra nézve, hogy hatást tudjon gyakorolni az életünkre. Olyan sok mindenen szeretnek ma a hívők vitatkozni, szabad, nem szabad, ide menni, oda, régen nem volt, most már lehet. Az alapelv áll minden időben. Minél inkább leszűkíteni a világ hatását az életemre. Ha csak tehetem, amikor tehetem, miért engedném? Miért tenném ki magam tudatosan, saját döntésemből annak, hogy a világ jól belém csapjon? És aztán csodálkozom, és imádkozom azért, hogy hát Uram, hát védjél meg adjál győzelmet a kísértésekbe, de közben ugye én megyek, én sétálok bele. És egy utolsó gondolat, feltétel nélkül engedelmeskedni Isten igéjének. A krisztusi jellem ezt megköveteli, és amikor ezt tudjuk tenni, akkor ez mindig nagy áldás. És lehetni fog majd beszélgetni a csoportbeszélgetésen arról, hogy tényleg ez mindig egy győzelem, amikor egy igét meg tudunk élni. És talán jó lesz majd ilyen bizonyságtételeket elmondjunk. Nem dicsekedésből, hanem egyszerűen azért, hogy egymás hite által épüljünk, és egymás bátorítsuk. Ez nem valami lehetetlen dolog, ez nem valami vágyálom, hogy ó, hát persze, krisztusi jellem, soha senki nem tudta, de... És nem csak az apostolok, és nem csak az első század mártír keresztényei, hanem ma is lehet. Én is lehetek, és te is lehetsz egy olyan ember, aki engedelmeskedünk az igének. És mindig, amikor megélünk egy igét, akkor az győzelem. Nem csak az győzelem, amikor legyőzzük a kísértést, hanem az győzelem, amikor megélünk egy igét. Amikor beleéljük az igét a mindennapjainkba, és látjuk azt, hogy Isten dicsősége kiárad, és az ő országa növekszik. Krisztus élete benned. Jelenformálás, Krisztus élete benned erőforrás. És egy igét szeretném itt, ha megjegyeznénk, a Filippi 4.13-at. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. A tábornak a mottója, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Krisztus a mi erősségünk. Egy sas miközben repült, eltalált egy lövedék. És azért találhatta el a vadász az állatot, a repülő állatot, mert túl alacsonyan szállt. Ha magasabban szállt volna, mert az égbolt volt az otthona, akkor nem találta volna el a lövedék. De alacsonyabban szállt, mint ahogy kellett volna. És ezért soha többet nem mehetett oda-vissza. Erővel élni azt jelenti, hogy magasan járunk. A lelkiekben, a szellemiekben is minél inkább erőteljesek vagyunk, annál kevésbé vagyunk sebezhetőek. Igen, a megfáradás is része az életünknek. Van egy ige a Jób könyvében, sok fájdalmas bizonyságtételt mond el Jób az ő könyvében. Többek között egyszer azt mondta, hogy nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem ércből van a testem. Igen, szembesülünk azzal, hogy megfáradunk, de azt mondja az ige, hogy Krisztus az, aki megerősít bennünket. Figyeljétek meg, hogy Pál apostol nem valami öngyógyító, meg önközpontú tanítást ad elénk. Nem azt mondja, higgyél magadba, és akkor erős leszel. Mondjad azt, hogy erős vagy, addig mondjad, míg erős leszel. Nem, azt mondja, hogy Krisztus az, aki megerősít engem. Krisztus. Krisztus megerősít engem, és ebben én is te mindig biztosak lehetünk. Amikor megfáradunk, amikor meggyengülünk, akkor jövök a bennem lakó Krisztushoz, és azt mondom, Krisztus, erősíts meg engem. Én elértem az erőmnek a határaihoz, de Krisztus, te erősebb vagy nálam, erősebb vagy körülményeimnél, erősíts meg engem. Újból és újból szükségünk van arra, hogy Krisztus megerősítsen bennünket. És Krisztus ezt teszi örömmel. A bennünk lakó Krisztus adja nekünk az ő erejét. Lehet, hogy a bennünk lakó Krisztus egy kihasználhatatlan erőforrás. Nem? Sokszor nem élünk azzal az erővel, ami ott van az életünkben Krisztus által. Vagy ha nincs ott Krisztus, akkor természetesen nincs ott az ereje sem. De ha ott van Krisztus, akkor ott van az erő. Azt mondja János apostol, ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Na ezt mondhatom. Azt hiába mondom, hogy magamtól megerősödök, de azt mondhatom, hogy az, aki bennem van, Krisztus, ő erősebb, mint azok a dolgok és azok a támadások, amelyek a világban vannak. És amikor jönnek a kísértések, mert a kísértésekben erőre van szükség. Erőre ahhoz, hogy futni tudjunk, azt mondja Pál Timóteusnak, kerüld az ifjúkori kívánságot. József elfutott, és sokszor a kísértésekben arra van szükség, ahhoz van szükség erőre, hogy el tudjunk futni. Aztán szükség van erőre sokszor ahhoz, hogy lássuk. Nagyon tetszik nekem az az ige, amelyben azt mondja Pál az 1 Korintus 10:13-ban, hogy a kísértéssel együtt az Isten elkészíti a szabadulás útját is, hogy elbírjátok ezt viselni. És ezt úgy értettem meg, hogy minden kísértésben, minden támadásban, amely nem Istentől jön, de Isten mégis megengedi ezeket az életünkben. Ő mindezekkel együtt minden kísértésre, a sátán személyre szabja a kísértéseinket, azért, mert ő ismeri a gyenge pontjainkat. Mindannyiunknak a gyenge pontjait ismeri, és személyre szabja a kísértéseket. És Isten pedig azt ígéri, hogy ő megerősít bennünket, és megnyitja a mi lelki szemeinket, hogy meglássuk, hogy minden életünkre szabott személyes kísértésre neki van egy személyre szabott szabadulási útja. Minden kísértésben van egy nyitott ajtó, amely kivezet. Minden kísértésben. Van egy olyan isteni nyitott ajtó, amely szabadulást hoz. Amelyet, ha meglátsz, akkor győzni tudsz. De erő kell ahhoz, hogy lássál, testvérem, említette, hogy beragadt a szeme a fáradtságtól. De lelkileg megtörténik ez? Hogy nem látjuk azt, amit látni kellene. Ott a szabadulás lehetősége. Olyanok vagyunk, mint Hágár. Ott a forrás is, és nem látjuk. Az Isten föl kell rázzon, meg kell erősítsen. Ott a forrás, nincs minden veszve. És erő a dezertáláshoz, az átálláshoz. A kísértésekben szükség van erre az erőre. Krisztus adja ezt nekünk. Hogy akkor, amikor Isten megfed, és akkor, amikor talán ezt egy testvérem által teszi, egy lelki vezetőm által teszi, akkor azt tudja mondani, testvér, az igének, amelyet te mondtál nekem, igaza van, én átállok a te oldaladra. Az ige oldalára. Mert megértettem, hogy ezt te képviseled. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy van ez Szegeden vagy Debrecenben, de egyre inkább azt érzékeljük, hogy menthetetlenül inthetetlenek vagyunk. Próbálj meg valamit mondani valakinek, látod, hogy nem jól van, látod a hülye képeit a Facebookon. És tudod, hogy látja az egész gyülekezet. És ahányszor látod, annyiszor furdal a lelkiismeret. Ez nem jól van, ennek a testvérnek kellene mondani. Lehet, hogy nem tudja, lehet, hogy nem gondolta át, hogy mennyi botránkozás, mennyi megütközést hoz, mennyi gyalázat jön ezért, miket mondanak a háta mögött. Kellene neki mondani, próbáld meg megmondani, és betörik a fejed. Ennyi történik. Olyan nehéz, kell erő elfogadni. És azt mondani, testvérem, téged használt az Isten arra, hogy most valamit fölfedjen az életembe. Igaza van az Istennek is, neked is igazad van. Átállok, megadom magam. Erő kell. Olyan nagy erő kell ehhez. Borzasztó nagy erő. Erő a megpróbáltatásukban kitartani. Erő a tanástalanság idején, amikor csendben kell várni. Nagyon sokszor azért nem ismerjük fel az Isten vezetését, mert nem tudunk várni. Az Isten vezetésének egy alapvető feltétele az, hogy várjunk, és a várakozáshoz erő kell. Azt mondja az ige a 37. Zsoltár 7. versében, légy csendben, és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alaptomos embernek szerencsés az útja. Na, ehhez erő kell. Amikor látod, hogy a gonosznak jól megy, hogy neki sikerült, és te alul maradtál, Istennel együtt, meg a vezetéssel együtt, meg az igékkel együtt, meg minden proféciával együtt, meg kijelentéssel együtt, te alul maradtál, és az igaz mondja, várj! Légy erős! Ne indulj fel! Ne indulj haragra! Ne dűts, ne rombolj, ne tagadd meg mindazt, amiben eddig hittél, várj. És ez a várakozáshoz, ez sokszor mennyei erőre van szükség. De a bennünk lakó Krisztus, a mi erőnk forrása. És azzal szeretném befejezni, hogy bennünk lakó Krisztus, éltető reménységünk. Éltető reménységünk. Van egy reménységünk, már hallottunk erre, erről a zima áítaton. Reménység. Egy olyan reménység, amely lelkünk biztos erős horgonya. Egy olyan reménység, amely nem szégyenít meg. Egy olyan fajta reménység, amely nem csak erre a földi életre korlátozódik, és leginkább nem erre, hanem arra, ami ezután jön. És én szeretnélek bátorítani benneteket, reménykedjetek, amikor igazságtalanság ér benneteket. Reménykedjetek, reménykedj az Úrban, ő megsegít téged. Reménykedj. Nagyon sokszor igazságtalan a helyzet, amiben vagyunk itt a Földön. Rengeteg igazságtalanság van is. És kérdezzük, Uram, hát nem szolgáltatsz igazságot? Uram, hát nem mutatod meg a te dicsőséged is? Sokszor Isten csak egyszerűen azt mondja, reménykedj. Te reménykedj abban, hogy egy napon az igazságom diadalmaskodik. Reménykedj, amikor emberileg semmi okod nincs rá. Reménykedj. Reménykedj, amikor mindenki mást mond. Amikor bolondságnak tűnik hinni azt, és reménykedni abban, amit az Isten mond. De akkor reménykedj. Nagyon csodálom azokat az embereket, azokat a hívő testvéreimet, barátaimat, akik évek óta reménykednek olyan dolgokban, amire emberileg semmi kilátás nincs. Nagyon sokan vannak, akik családtagjaikért imádkoznak. Reménytelen emberek. Olyan férjek, akik hívő feleségük felé dobja a baltát az udvaron. És látod azt, amikor imádkozik, akkor ott van ez az erős horgony, ott van ez a meg nem szégyenítő bizonyosság és reménység, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Reménykedj, amikor közeleg a halál. A mi reménységünk, azt mondja az ige Kolossé 1-ben, az eljövendő dicsőségnek a reménysége. Az eljövendő dicsőségnek a reménysége. Lesz egy nap, azt mondja János apostol, amikor meglátjuk őt színről színre. Reménykedünk abban, hogy egy nap ott leszünk, ahol ő van. Lehet, hogy ma csak álmodozgatunk arról, hogy milyen lesz, ahogy ezt énekeltük. De reménykedünk. És ez a reménység, ez nem egy vágyálom, hanem egy bizonyosság. Ott leszünk. Vele leszünk. Együtt leszünk. És ezt tudjuk, ez egy olyan reménység, amelyet nem veszítünk el. A legszomorúbb az, amikor látod azt, hogy hívő embereknek nincs reménységük. Emlékszem arra, hogy egy idős néni volt a gyülekezetünkben, nagyon öreg volt, és rákos beteg volt. Egy életet, nem tudom, 60-70 esztendőt élt le a gyülekezetben. És azt kérdeztem tőle, kedves testvérnő, tudja, hogy hova megy? Nem tudom. Próbáltam neki elmagyarázni, kézzel, lábbal. Azt mondtam, imádkozzunk. Tudjátok, milyen volt, mikor megnyomod a gombot a rádiókészüléken. Bekapcsoltad, és akkor mondja, végig. Ezt mondta évtizedeken keresztül. És most is el tudja mondani. Ha éjszaka fölköltöd, akkor is el tudja mondani. De mikor a reménységről van szó, a bizonyosságról, hogy hova megyek most, mert lehet, hogy 20 évesen azt mondod, kit érdekel a reménység. De amikor ott vagy, a halál kapujában, tudod, hogy nincs tovább. És meg kellene érteni, meg kellene fogni ezt a reménységet most, ha már eddig nem tettem. És azt gondolnád, hogy olyan könnyű, olyan egyszerű. Higgyétek el, hogy nem az. Higgyétek el, hogy nem az. És nagyon nehéz. Nagyon nehéz, sokszor nehezebb, mint amikor egy teljesen istentelen vagy hitetlen embernek akarsz beszélni az Úr Jézusról. Egy hívő embernek beszélni a reménységről, és látod, hogy nem érti, hogy miről szól. Míg van olyan, aki megérti. És azt mondja, hogy kész vagyok, megyek. Tudom, hogy az életem arról a reménységről szól, arról szól, ami ezután kezdődik, hogy a java még hátra van. Krisztus élete bennünk, benned is bennem. Jelenformálás, erőforrás és éltető reménység. Nap mint nap ez a reménység éltet, mert a mennyért érdemes élni. Gyertek, imádkozzunk együtt, hajtsunk fejet Isten előtt is. Gyertek, válaszoljunk imában mindarra, amit ezen a reggelen hallottunk is, amit majd tovább beszélhetünk még a csoportbeszélgetésekben, de már most, hogyha az Úr megszólított, ha az Úr mondott neked valamit, lehet csak egy gondolat volt, lehet csak egy ige töredék volt, bármi, amire most szükséged van, mondd azt az Úrnak, Uram, itt vagyok. Uram, próbáld meg az életemet, a hitemet. Uram, hadd legyen nyilvánvaló, mennyire élsz bennem, és mennyire formálódott át az életem a te képmásodra, a te hasonlatosságodra. Uram, hadd hújjon le a lepel. A legszörnyűbb dolog közösségeinkben az, hogy úgy csinálunk, mintha minden rendben lenne, közben pedig sokszor semmi nincs a helyén, és nincs rendben. De nem merünk szint vallani, és nem merjük azt mondani, Úr Jézus, könyörülj rajtam, mert én egy bűnös ember vagyok. És még nagyon szükségem van arra, hogy a te képed bennem kiábrázolódjon. Én hívlak benneteket ilyen őszinte bűnbánati imára, Isten elé való közeledésre. Hozzuk az életünket, és mondjuk, Úr Jézus, formáld a jellemem, erősíts meg, add nekem a te reménységed. Add, Úr Jézus, hogy minden nap úgy élhessek, hogy te élhess bennem. Hogy te élhess bennem. Te élhess az otthonomban, te élhess a munkahelyemen, te élhess az autómban, te élhess a számítógépemben. Te élhess az utcán, te élhess akkor, amikor a gyülekezetben vagyok. Akkor, amikor talán ellenségek között vagyok, és bántanak az emberek. Úr Jézus, te élhess. Sokszor mondtam is, és látom a gyülekezetben, hogy a legnehezebben az evangelizáció megy, és mindenféle kreatív módon próbáljuk bemutatni az embereknek az evangéliumot. De tudjátok is, én is tudom, de mégis újból elmondom, hogy emlékeztessen erre a Szentlélek bennünket. Az életünk hitelességét, és az életünk által bemutatott Krisztust semmilyen kreatív evangelizáció módszer nem pótolja és nem helyettesítheti. Lehozhatjuk a napot, az égről, a holdat, a csillagokat, és csinálhatunk hatalmas fesztivált mindent az Úr Jézus nevében és az Úr Jézus dicsőségére. Ha nem érjük bele Krisztust ebbe a világba, ha nincs bennünk Krisztus, nem fog működni. Nem fog működni, míg azok az emberek is, akik eljönnek hozzánk, hamarosan elhagynak bennünket. Krisztusra van szükségünk, gyertek, ezért könyörögjünk. És úgy, hogy testvérem már az elején bátorított, emeljük kezeinket, szíveinket, emeljük életünket az Úr felé, és kérjük, hogy Krisztus töltsön be. Drága mennyi édesatyánk, drága megváltunk Úr Jézus Krisztus, hatalmas Szentlélek Isten. Köszönjük ezeket az időket, ezeket a perceket, ezeket a pillanatokat, amikor itt állhatunk előtted. És Úr Jézus, miközben azért könyörgünk, és egyre inkább arra vágyunk, hogy te betölts bennünket, szeretnénk hálát mondani azért, hogy ott hagytad a menny dicsőségét, és eljöttél erre a földre. Eljöttél Úr Jézus azért, hogy meghalj értünk. Azért, hogy Fettinek legyen kit lefessen. Azért, hogy az én életemet és emberek millióinak az életét megvásd és megszabadítsd. Hogy megmutasd a te hatalmad és a te dicsőséget. Köszönjük, Úr Jézus, hogy eljöttél. Ott hagytad az atyát, ott hagytad a szent lelket, ott hagytad a mennyei angyalokat, a mennyei lényeket azért, hogy bennünk lakozz. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. És köszönjük, hogy ha bár elmentél, nem hagytál egyedül, mert küldted a te lelked, és adtad a te jelenléted. És nem kell nélküled élnünk. És nem kell, Uram, önerőből próbálkozni olyan lehetetlen dolgokra, amelyekre soha nem lettünk képesek, és nem kell egy örök kudarc legyen az életünk azért, mert neked hatalmad van átformálni, hatalmad van megerősíteni, és hatalmad van, Uram, nem csak üdvösséget adni, hanem megtartani az üdvösségre, és bevinni bennünket a te országodba. Úr Jézus, töltsd be az életünket, lakjál bennünk. Itt állunk is, Uram, segíts nekünk nyitogatni az ajtót, az életünket, látod a titkos szobáinkat, látod mindazt, amit visszatartunk. Uram, hisszük. Hisszük, hogy van több a te uralmadból, van több a te erődből, van több a reménységből, van szentebb élet, Uram, mint amennyit eddig meg tudtunk élni. És jövünk, és kérünk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Kérünk, lakozz bennünk, és add, hogy újból úgy tudjunk elmenni, Uram, erről a helyről, erről a táborozásról, hogy még jobban szeressünk téged. Még jobban ismerjünk téged, Úr Jézus. Még jobban ragaszkodjunk hozzád. Még jobban imádjunk téged. Úr Jézus, újítsd meg ezt a szenvedét az életünkbe irántad, és a te szolgálatod iránt. Kérjük, cselekedd ezt jóságodból, szeretetedből, kegyelmességedből. Amen.